Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország üdvözli a Trump-Putyin tárgyaláson megtett lépéseket és támogatja a további tárgyalási folyamatot. Különös tekintettel egy második Trump-Putyin találkozóra, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Orbán Viktor hozzátette, napirenden tartjuk azt a magyar kezdeményezést, hogy az Unió minél hamarabb indítványozzon egy Európa-Oroszország csúcs találkozót. Az Európai Unió 27 tagállamának vezetője ma tanácskozást tartott, írta a miniszterelnök kedden. Hozzátette, beigazolódott, hogy a harmadik világháború veszélyét csak egy Trump-Putyin találkozóval lehet csökkenteni. Beigazolódott, hogy az elszigetelésre épülő stratégia elbukott. Beigazolódott, hogy az orosz-ukrán háborúnak nincs megoldása a frontvonalon, csak a diplomáciai erőfeszítések hozhatnak megoldást. Beigazolódott, hogy Ukrajna Európai Uniós tagsága semmilyen biztonsági garanciát nem jelent, ezért a tagság és a biztonsági garanciák összekötése felesleges és veszélyes. Gulyás Gergely miniszter augusztus 20-a alkalmából a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adott át többek között Fodor Andrásnak, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye nyugalmazott püspöki helynökének, pápai káplánnak, a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat Észak-Alföldi régiója korábbi vezetőjének, a betegek, az elesettek és a rászorulók megsegítése érdekében több évtizeden át végzett önzetlen karitatív munkája elismeréseként. Augusztus 20-a alkalmából adományozható állami kitüntetéseket és művészeti elismeréseket, köztük népművészetmestere díjakat adott át Hankó Balázs, kulturális és innovációs miniszter, Varga Bajusz Veronikával és Závogyán Magdolnával, a tárca államtitkáraival Budapesten a Pesti Vigadóban. Nemzetünk születésnapja nem csak egy ország ünnepe, hanem minden magyaré. Azoké, akiknek születésnapját generációról generációra ünnepli családjuk, vagy történelmünket formáló tettei miatt nemzetünk, Európa, sőt a világ, mert örökségük velünk él most is. Emelte ki Hankó Balázs a díjátadón mondott beszédében. Hangsúlyozta, egyik legnagyobb formátumú államférfink István király, aki nem csupán országot, hazát teremtett, hanem mindezt a kereszténység fundamentumára helyezte, melynek szegletkövei hitünk által formált kultúránk, a világot jobbítani szándékozó tudásunk, a közösséget szolgáló hivatásunk és nemzetünk jövőjének zálogai, családjaink. Magyarország mindig akkor volt sikeres, amikor saját maga hozott döntéseket, jelentette ki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten a tárca nemzeti ünnep alkalmából tartott ünnepségén. Rétvári Bence köszöntőjében rámutatott, Szent István ünnepét is akkor engedték megünnepelni, amikor független volt Magyarország, és akkor tiltották be, amikor a függetlenségéből egy picit vagy többet elvettek, és nem volt szabad Magyarország. Az államtitkár úgy fogalmazott, Szent István választhatott volna könnyebb utat, hogy egy vazallus országot hoz létre, de nem ezt tette. Sokszor csatákat kellett vívnia azért, hogy önálló és független legyen Magyarország, de jó döntést hozott, európai keresztény, de önálló államként hozta létre Magyarországot, emelte ki Rétvári Bence. Összesen több mint 70 milliárd forint értékű élelmiszer utalványt kapnak az idősek, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Zsigó Róbert a közösségi oldalára feltöltött videóban elmondta, már nyomtatják az élelmiszer utalványokat, amelyeket hamarosan készhez is kaphatnak az érintettek. Tájékoztatása szerint az 1000, 2000, 3000 és 5000 forintos címletekben készülő utalványokat nem csak a nagyobb üzletláncokban, hanem a vidéki kisboltokban, a piacokon, sőt az őstermelőknél is beválthatják hideg élelmiszerre az idősek. Az államtitkár hozzátette, az utalványok a nyomtatás után névre szóló borítékba kerülnek, és szeptember 1-től kezdik el kézbesíteni azokat személyenként 30 000 forint értékben. Végül az időjárásról. a gomoly felhők leépülnek, éjszakára kiderül az ég, csapadék nem lesz, gyenge marad a légmozgás is, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 17 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, míg a vízpartok mentén a nagyvárosok belterületein, valamint a magasabban fekvő helyeken enyhébb reggelre számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 29 és 34 fok között várható. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória keddi műsorunk tartalmából. A 14. Leó ellátogatott a mentorellai kegyelmek szűzanyjak egy helyre. Leó pápa válasza egy anyának. Bíz Máriában, bármilyen bizonytalansággal kell is szembenézni. A tezei Rozsé testvér karizmája 20 évvel halála után továbbra is él. A Szekró katolikus egyetemi hálózat új elnököt választott. XIV. Leó ellátogatott a mentorellai kegyelmek szűzanyjak egy helyre. Augusztus 19-én 14. Leó magánlátogatást tett a mentorellai kegyelmek szűzanyja szentében, a palesztrínai egyházmegyében található Guadagnolo di Capranica Prenestina falucskában. A hírt a pápai ház prefektúrája adta közre egy közleményben. Eszerint azt követően, hogy Leó pápa imádkozott és megtekintette a kegyhelyet, időt töltött a kegyhelyet üzemeltető lengyel szerzetesekkel, akik az Úr Jézus Krisztus feltámadása kongregáció tagjai, majd visszatért Castel Gandolfóba. Leó pápa várhatóan kedden este tér vissza a Vatikánba, miután 6 napot töltött nyári rezidenciáján Róma közelében. Az zord sziklák között megbúvó kegyhely a Prenestini hegység keleti lejtőjén található, egy szikla tetején, amely meredeken ereszkedik a zöldelő Giovenzano völgybe. A Guadagnolo hegy csúcsán, Láció legmagasabb lakott pontján, 1218 méter magasan áll a megváltó fenséges emlékműve, amelyet a 19. század végén 13. Leó pápa állítatott, és amely uralja a Tiberis völgy panorámáját. Az ősi legendák a szentély alapítását Konstantin császár koráig vezetik vissza. Szent Benedek imádkozó helye volt, akinek barlangja megmaradt, és nagy Szent Gerge is itt imádkozott. Számos pápa látogatta meg a kegyhelyet, köztük Szent II. János Pál és 13. Ince pápa. Vojtíva bíborosként, majd pápaként többször is felkereste a szentélyt, amelyet az ájtatosság különleges helyének tekintett. Gyakori itt létének emlékére egy ösvényt szenteltek neki. Az Úr Jézus Krisztus feltámadása kongregációt azért alapították, hogy apostoli munkát végezzen a számos lengyel száműzött és menekült körében, akik az orosz uralom elleni 1830 és 31-es kudarcba fulladt felkelés után érkeztek Franciaországba. Ma plébániai és oktatási szolgálatnak szentelik magukat a szerzetes rend tagjai. Jelen vannak nemzetközi szinten, és közösségük lelki központját a Mentorella kegyhelyen alakították ki. Leó pápa válasza egy anyának. Bíz Máriában, bármilyen bizonytalansággal kell is szembenézni. A Piazza San Pietro magazin a Szent Péter Bazilika havilapjának új számában 14. Leó pápa válaszol egy neki küldött levélre. Ebben egy feleség és anya kérdezi, hogyan nézzen szembe a nehézségekkel. A pápa arra buzdít válaszában, hogy nevezze őket néven, és ossza meg saját tapasztalatait. Laura azon tűnődik, és tanácsot kér a pápától, hogyan győzze le a kísértéseket, amelyek úgy tűnik kezdenek eluralkodni, annak ellenére, hogy férje nagy szeretettel van iránta, és három csodálatos lánya van, akiket keresztény hitben nevelnek, amelyet ő maga erősebbnek érez, mint valaha. Vajon ennek a hitnek hiányzik a szilárdsága? Töpreng az asszony. Leó pápa hangsúlyozza, a hit iránti lelkesedése és szívének igazsága áldás az ön és családja számára. Ha Mária a viszonyítási pontja, akkor képes lesz szembenézni minden bizonytalansággal. A keresztény szeretet terveinek megosztása elengedhetetlen a lelki fejlődéshez, és ahhoz, hogy együtt működjünk Isten kegyelmével és akaratával. Ezek a pápa szavai, amelyeket a magazin szerkesztősége kiemelt augusztus 18-án kiadott sajtóközleményében. A havi magazin külön cikket közöl a szeptember 12-én és 13-án Rómában megrendezésre kerülő testvériség találkozójáról, amely lehetőséget kínál a találkozásra, a közelségre és a párbeszéd révén történő megosztásra, és mélyreható betekintést nyújt a béke témájába a 12 pápa története alapján 13. Leótól 14. Leóig, valamint a testvériséggel való mély kapcsolatukba. A Pihenés testvériség és béke című vezércikben Enzo Fortunato atya a nyári pihenés jelentését vizsgálja. A Szent Péter tér legújabb számának szimbóluma a Jézus körül összegyűlt első közösségre emlékeztet, amely egy olyan egyház képévé válik, amely arra hivatott, hogy hidakat, nem pedig falakat építsen.
A tezéi Rozsé testvér karizmája 20 évvel halála után továbbra is él. 2005. augusztus 16-án, 20 évvel ezelőtt ölték meg a tezéi közösség alapítóját, éppen egy közös imádság után. Két évtizeddel később az egység és a megbékélés üzenete élőbb, mint valaha, egy mind megosztottabb világban. Augusztus 16-án, múlt szombaton, a tezéi közösség egy különleges estét ajánlott Rozsé Sücs testvérnek, az ökumenikus közösség alapítójának tiszteletére. Négy tanúvallomás keretében emlékeztek meg arról a személyről, akinek a Burgundiában alapított közössége, II. János Pál pápa szerint egy kicsi tavasz volt az egyház számára. Rozsé testvér halála máig fájdalmas emlék milliók számára. 2005. augusztus 16-án a szokásos esti ima végén a tezéi közösség imasátrában egy súlyosan elmebeteg nő késszúrással megölte a szelíd, mindig csendes Rozsé testvért, akit a fiatalok világszerte nem csak nagyon tiszteltek, hanem mélyen szerettek, és a maguk módján köztük élő ökumenikus szentként tekintettek rá. A merénylet világszerte megdöbbenés váltott ki, de ennél sokkal nagyobb volt az együttérzés és a szolidaritás hangja. Különösen erős visszhangot keltett Rozsé testvér halálhíre az esettel egy időben zajló kölni ifjúsági világtalálkozón, amelyen már az új pápa 16. Benedek köszöntötte a fiatalokat. Rozsé testvér a béke és a megbékélés szimbóluma hirtelen távozott közülünk. Szívében ott élt az a feltétel nélküli befogadás, amelyet a közös imádságban tapasztaltuk meg nála, mint a kontemplatív imádságnak azt a módját, amelyet tézében mindenki szívesen fogadott. Emlékezett Matthew testvér, aki 2023 vége óta közösség priória, és aki szombat este tanúságot tett az alapítóról. Örökségének alapvonása, hogy a megosztottságok ellenére is az egységet kereste mindazok között, akik Krisztus szeretik, ami párosult a béke iránti vágyjal. Ez pedig az ő esetében közvetlenül a II. Világháború után érthetően nagyon is erős volt benne. A kiengesztelődés művét szolgálta. A megbékélés és a legszegényebbek, legrászorultabbak szolgálatának szükségessége volt az az életfilozófia, ami révén 1940-ben Rozsé Sütz nővérével együtt a burgundiai faluba került, és ami az 1949-ben alapított tezéi közösség küldetésének középpontjában állt, egy olyan világban, melyben a háború nyomai még mélyen érezhetőek voltak. Sokat gondolok arra, amit ő akkor élt át, amikor Tézébe érkezett, vallotta Matthew testvér. Először teljesen egyedül volt, majd politikai menekülteket, zsidókat, sőt 1944 karácsonyán német hadifoglyokat is befogadott. Nagyon erős volt benne a béke és a megbékélés iránti vágy, ezért sem hagyta, hogy a hibákért egy egész népet démonizáljanak. Rozsé testvér ma még mindig azt tanítja nekünk, hogy álljunk közel azokhoz, akik szenvednek, és álljunk közel minden jó akaratú emberhez is. Protestáns, katolikus, anglikán priorok váltották egymást a közösség vezetésében. Rozsé testvér ösztönzésére a tezéi közösség folyamatosan növekedett, mert egyenlőképpen befogadta protestáns, katolikus és ortodox keresztényeket, akik a Krisztusban való egységre törekedtek. Az eredetileg svájci származású protestáns Rozsé Sütz lelkészt a német katolikus Alois testvér követte, majd őt az anglikán Andrew Thorpe váltotta, akit Matthew Máté testvérnek hívnak. A tezéi testvérek közösségi élete és imái ma is épp úgy vonzzák a fiatalokat a világ minden tájáról, a bizalom világméretű zarándoklataira, amelyeket minden év végén egy-egy európai városban tartanak. Konkrét szolidaritás egy megosztott világban. 20 évvel meggyilkolása után Rozsé testvérnek még mindig sok mondani valója van, és nem csak ezeknek a fiataloknak. Ő a bátorság szimbóluma a megosztottság falai előtt. Az egyik dolog, ami a leginkább megragadott, az volt, amikor önkéntesként Tezében szolgáltam, emlékezett vissza Matthew testvér. Egyszer csak eltűnt, senki sem tudta, hová ment, és csak később tudtuk meg, hogy a kommunista Berlinbe utazott. Az augusztus 16-i szombati imádság és megemlékezés alkalmával egy magyar résztvevő arról tett tanúságot, hogy Rozsé Sütz még a kommunizmus idején Budapestre látogatott. Nem volt szabad hivatalosan megjelennie, sem pedig beszédet tartania, csak éppen köszöntötte az embereket, de az ősi keresztény köszöntéssel mondván, Krisztus feltámadt. Tezébe mi úgy térünk be, mint egy forráshoz, mondta Szent II. János Pál pápa 1986-os látogatása során. Ma Rozsé testvér megpróbálná vigasztalni azokat, akik szomorúságban élnek, de egyúttal konkrét jeleket is keresni a szolidaritásra, főként olyan helyekre látogatva, ahol ma háborúk dúlnak, magyarázta Matthew testvér. Befejezésül álljon itt Szent II. János Pál pápa beszédének egy részlete, amelyet 1986. október 5-én mondott a tezéi közösség tagjainak. Miként ti zarándokok és a közösség barátai, a pápa is csak átutazóban van itt. Ám Tezébe úgy érkezünk, mint egy forráshoz. Az utas megállít, szomját oltja, majd folytatja tovább az útját. A közösség testvérei, mint tudjátok, nem akarnak itt tartani benneteket. Inkább imádságban és csendben szeretnék lehetővé tenni számotokra, hogy igyatok a Krisztus által megígért élő vízből, hogy megismerjétek az ő örömét, hogy felismerjétek az ő jelenlétét, hogy válaszoljatok az ő hívására, majd induljatok el, hogy tanúskodjatok az ő szeretetéről, és szolgáljátok testvéreiteket a plébániáitokon, városaitokban, falvaitokban, iskoláitokban, egyetemeiteken és minden munkahelyen. Áldott legyen Krisztus, aki itt Tézében, mint sok más helyen az egyházában, forrásokat fakaszt azoknak a vándoroknak, akik szomjaznak rá, vagyis forrás fakasztott minnyájunknak. Ma a tezélyi közösséget minden keresztény egyházban és közösségben, sőt a világ legmagasabb rangú politikusai körében is ismerik a fiatalok iránti reményteljes bizalmáért. Elsősorban azért vagyok itt ma, mert osztom ezt a bizalmat és a reményt. Kedves fiatalok, ahhoz, hogy az egyház az evangélium örömhírét eljutassa a világnak, szüksége van a ti lelkesedésetekre és nagylelkűségre. Az egyháznak szüksége van a jelenlétetekre és részvételetekre. Az egyházban néha megsértődtek a megosztottságok, a belső feszültségek és a tagok nehézségei miatt, de Krisztustól, aki az egyház feje, megkapjátok az igazság szavát, az ő életét, a szeretet lehelletét, amely lehetővé teszi, hogy hűségesen szeressétek őt és életeteket mások örömére feláldozva valósítsátok meg. Hangzott egykor Szent II. János Pál pápa buzdító beszéde a tezélyi közösségben 1986. október 5-én tett ottani látogatása során.
A Szakru Katolikus Egyetemi Hálózat új elnököt választott. A Katolikus Kutató Egyetemek Stratégiai Szövetsége, a Szakru, Isabel Capeloa Gilt, a Portugál Katolikus Egyetem rektorát választotta új elnökének. A Szakru a kutatásra fókuszáló katolikus egyetemek hálózata, amely a katolikus társadalmi tanítás által vezérelt kutatásnak és kiváló oktatásnak, elkötelezettségnek és globális együttműködésnek szenteli magát. A szövetség tagjai egyetemek Észak- és Dél-Amerikából, Európából, Ázsiából és Ausztráliából. A Szakru által kiadott sajtóközleményben dr. Jill a szervezetet egyedülálló tudáshálózatként írja le, amely a legmodernebb kutatást ötvözi a katolikus értékekkel és küldetéssel. A kutatás hatalmas erő, amelyet a hálózat 9 egyeteme elkötelezetten arra szán, hogy az oktatás és a közjó szolgálata javára használja, állapítja meg az új elnöknő. Most minden eddiginél fontosabb, hogy a katolikus egyetemek kulcsfontosságúak legyenek az egyház küldetésének előmozdításában, a párbeszéd, a befogadás és a szolidaritás előmozdításában. Az új elnök a kultúra tudományok professzora és a Portugál Katolikus Egyetem jelenlegi rektora. Dr. Jill modern nyelvek és irodalom szakon szerzett diplomát a Lisszaboni Egyetemen, valamint doktori fokozatot német nyelv és kultúra szakon a Portugál Katolikus Egyetemen. Számos nemzetközi egyetemen volt vendégprofesszor, többek között Németországban, az Egyesült Királyságban, Írországban, Olaszországban, Brazíliában és az Egyesült Államokban. Tiszteletbeli tagja a Londoni Egyetem felsőoktatási karának és a Portugál Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karának dékánjaként is tevékenykedett. Ő a Lisszaboni Konzorcium, illetve a Kommunikációs és Kulturális Kutatóközpont alapítója is. A Szakru kiemelkedő szerepet játszik a globális katolikus tudományos közösségben. Több képviselője is van a katolikus egyetemek szövetségeiben. Elena Beccali, a Szakru titkárságának otthont adó olasz, Szent Szív Katolikus Egyetem rektora, a Katolikus Egyetemek Nemzetközi Szövetségének alelnöke és a Katolikus Egyetemek Európai Szövetségének elnöke. Egy másik képviselő, Anderson Antonio Pedroso jezsuita atya, a Rio de Janeiro-i Katolikus Egyetem rektora, aki a latin-amerikai és karib térségi katolikus egyetemek szervezetének elnöke, a 2025 és 2028-as ciklusban, és a Katolikus Egyetemek Nemzetközi Szövetsége igazgató tanácsának tagja. A Szakru 9 egyetemén több mint 250 ezer hallgató tanul, valamint mintegy 20 ezer akadémikus és kutató dolgozik. A hálózat együttműködött a FAO-val a globális kihívások kezelése, valamint a kutatás és a politika alkotás közötti kapcsolat megerősítése az egy egészség keretében. A szervezet együttműködött a Vatikáni Kulturális és Oktatási Dikasztériummal is a katolikus oktatási intézmények közötti kapcsolatok erősítése érdekében. Idén október 27-e és november 2-a között a Sacro és a Vatikáni Kulturális és Oktatási Dikasztérium együttműködik a Tudományos Kutatás Szabadsága című őszi iskola szervezésében, amelyet az oktatás világának szentévi zarándoklatával összefüggésben tartanak. Az eseményre az Ausztrál Katolikus Egyetem római kampuszán kerül sor, és azt vizsgálja, hogy a kutatók milyen kihívásokkal és lehetőségekkel találkoznak, miközben az akadémiai szabadság, a finanszírozási struktúrák és az etikai megfontolások változó keretrendszereiben igyekeznek eligazodni.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendreini Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget az élet védelméről. A 2024. november 19-i adásunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen!
Te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel. Egyetlen vágyam a világnak békét hirdető eszközöd lenni. Mert tudom, ahol béke honol, a fegyverek fölöslegessé válnak. Ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretni úgy, ahogy te szereted őket. Adj békét, Uram, s tedd fölöslegessé a fegyvereket a csodálatos világban. Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Gyerekek, ha meghalljátok azt a kifejezést, hogy valamivel szemben meg kell védened magad, akkor mi jut eszetekbe erről? Mitől kell védened magad, Barna?
Fizikai bántástól is meg kell védeni magunkat, a kiközösítéstől, a gonoszoktól meg kell védeni magunkat, és magától, a gonosztól is védeni kell vele szemben magunkat.
Te hogyan értelmezed, Melani?
Nagyon figyelnünk kell arra, hogy milyen emberek társaságába keveredünk, hogyha mondjuk nem a legerkölcsösebb emberekkel is barátkozunk, akkor azoknak a rosszabbféle embereknek ne vegyük át a szokásait, meg ha próbálnak belevinni minket ezekbe a különféle ilyen káros dolgokba, akkor próbáljuk ezt elkerülni, vagy legjobb eset, hogyha elhagyjuk azt a társaságot. A kiközösítést elkerülni igazából szerintem, ez nem csak arról szól, hogy mi elkerüljük a kiközösítést, hanem azt is, hogyha valakit látjuk, hogy úgy nem foglalkoznak vele, meg nem nagyon szeretnének vele barátkozni, akkor oda megyünk hozzá, és egy kis lelket öntünk belé, vagy ha legalább annyit kérdezünk tőle, hogy hogy vagy, vagy valami, már az is szebbé teszi a napját.
Az ószövetségi időkben számos nép hagyományai szerint sokszor bosszút álltak egyetlen kioltott életért. A Biblia megfogalmazta a kivonulások könyvében a szemet szemért fogat fogért elvet, ami előre haladást jelentett a korábbi szokásokhoz képest. Ez már nem a legtöbbszörös elégtétel vételére buzdít a sérelmekért, csak az okozott kárnak megfelelő mértékűt tart jogosnak. A háborúskodás forrása is gyakran az igazságon esett csorba. Mindnyájunknak törekednünk kell az igazságon alapuló rend megteremtésére. Fel tudod idézni esetleg magadban, hogy mennyire háborít fel téged az igazságtalanság?
Engem személy szerint nagyon bánt, mind hogyha velem történik ilyen, mind hogyha a szeretteimmel, mert szerintem mindenki kapja meg azt, ami jár neki, meg amit úgymond megérdemel, ne pedig úgy, amit mondjuk nem érdemel meg, vagy valami rossz történik vele, holott jót érdemel.
De ugye látjátok, hogy az élet azért nem így működik sajnos, hogy most megérdemeljük, vagy nem érdemeljük meg. nem is szabad pálcát törnünk senki fölött, hogy azt a régi ószövetségi elvek szerint ugye azért kapta mondjuk a meddőséget egy házas pár, vagy éppen a különböző csapásokat, mert hogy Isten megbünteti őket. És ugye ez azért, ez egy nagyon torz Isten képhez tud vezetni, amikor milyen büntetésnek éljük meg a velünk történt rossz dolgokat, de valóban az ószövetségi gondolkodás szerint ez a szemet szemért fogért, ez a jogos büntetésről szólt, hogy valamit, aki elkövetett, azért kapja meg arányos mértékben megilletett büntetését. A világ azonban, ahogy látjuk, meg a keresztény élet az nem erről szól. Nagyon sokszor látjuk szenvedni azokat az embereket, akik úgymond a mi szemünkből, vagy a mi szempontunkból, ahogy te is mondtad, Melanie, nem érdemlik meg, hogy ilyen nehéz keresztet vigyenek, de azért a hitünk az azt mutatja meg a Krisztus az áldozata, amit itt megélt a földön, hogy igenis ez a szeretet, ez a fajta önfeláldozó szeretet, amit mi egymásért, az emberekért, a szeretteinkért élünk, annak azért megvan az értelme, mi úgy gondoljuk. És ez a szeretet, ez akkor válik nyilván értelmessé, hogyha fel tudod magadat áldozni azért az emberért, akiért ezt az áldozatot meghozod. Általában akkor támadunk, amikor sértve érezzük magunkat, ez lehet akár lelki vagy fizikai értelemben is. Katonai értelemben mi nem szoktunk háborút indítani, de a családban vagy az osztályban nagyon gyakran hajlamosak vagyunk arra, hogy élet-halál küzdelmeket vívünk lelkünk békétlensége miatt. Önmagunk megvédése azonban, és a reális értékelésünk szintén érinti az 5. parancsolatnak a kérdéskörét. Mit jelent az az arányos önvédelem? Hogy tudnád ezt megfogalmazni?
Azt jelenti, hogy megvédem az életemet, de én nem okozhatok nagyobb kárt a másiknak annál, mint amennyi feltétlenül szükséges az önmagam megvédéséhez. Csak is akkor lehet jogosan kiholtani, ha másként nem tudom megvédeni ugye az én saját életemet.
Van olyan, gondolj bele, olyan balesetek, amikor rád zuhan valami, és egyszerűen nem tudod kivédeni azt, hogy a másikra ne zuhanjon, mert te kiugrasz alóla, de már arra nincs század másodpercnyi idő sem, hogy a másik életét megmentsed. Vannak sajnos ilyen szörnyű balesetek, az értelmetlen halál kategóriába szoktam ezeket sorolni, hogy sajnos nem tudjuk visszacsinálni ezeket a baleseteket, ezeket a döntéseket nem tudjuk jóvá tenni. Az önvédelem arányossága vonatkozik az iskolai helyzetekre is. Hogy érthető ez?
Ha valaki szemtelenkedik velem, akkor nem támadhatok rá durván, ha elvette a radíromat, nincs jogom megverni őt. Egyáltalán, ha iskolában bántanak, jó, ha elsősorban egy tanárunk segítségét tudjuk kérni. Ezért is tanácsos, mert sokszor nem vagyunk elég ügyesek ahhoz, hogy egy indokolatlan erőszak alkalmazása nélkül megvédjük magunkat.
Az önvédelem nagyon sokszor találékonyságot is jelent, legjobb a megelőzés. Nem kell alászaladni ugye minden pofonnak. Érdemes ügyesen elérni azt, hogy mielőtt verekedésre kerülne a sor, a másik felhagyjon az ellenünk irányuló kártékonykodással, de még jobb, ha elérjük, hogy el se kezdje. Időre van szükségünk ahhoz, hogy megtanuljuk meghúzni a határainkat, hogy átgondoljuk, kinek mit engedünk, mit engedhetünk meg, hogy hogyan kell ügyesen kijelölni a határainkat. Hát gyerekek, én ezt nem tudom nektek megtanítani. De az viszont nagyon fontosnak és lényegesnek tartom ezeket a sorokat. Mindenképpen meg kell tanítani a másik embert, hogy érezze és értékelje, hogy hol van nálad a határ. Tehát, hogy mi az, ami a kihasználásnak, a mindenféle jóindulatodnak a határa, és amit nem engedsz meg már. Tehát akármennyire is akarsz rajta segíteni, akármennyire is szeretnél neki jót, megvan mindennek a határa. Mert tudod, utána ez visszacsap. És nagyon sokszor az emberek olyanok, hogy ahogy mi a magyar nyelvben kifejezzük, hogy a kis ujjadat nyújtod és a karot kell, és ez már saját magad ellen megy, mert magadat őrlöd fel, meg bántod meg vele, hogy a másikat úgymond életbe tartsad, de hogy ezeknek nem lesz majd gyümölcse, csak a sok probléma és a fájdalom. A fentieken túl nem árt, ha tudatosan mozgunk életünk színterein. Jó, ha ismerjük a gyakran használt épületeink menekülő útvonalait és az alapvető biztonsági szabályokat. Fontos lenne ismernünk az első segélynyújtás lehetséges formáit is. Hirtelen helyzetekben ugyanis szükség lehet olyanra, akik tudnak segíteni és készek is rá. Más esetekben pedig fel kell mérnünk, hogy hogyan értesíthetjük a felnőtteket a szükséges segítségnyújtásért. Milyen példák jutnak eszetekbe ezekről a gondolatokról?
Hogy például, ha valaki osztályban elájul a szünetben, és akkor ugye gyorsan kell nagyon cselekedni, mert nem tudjuk, hogy ő miért ájult el, valakinek szólni kell a felelősnek, a pedagógusnak, és addig meg kell próbálni, hogy magához térjen felemelni a lábát, és ugye ezt mindenkinek tudnia kell, hogy segíthet másnak ilyen helyzetekben.
De az is lehet, hogy éppen mentőt kell hívnod valakihez, vagy stabil oldalfekvésbe kell helyezned, és én is azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy ilyen első segélynyújtási alapismeretekkel rendelkezzetek, hogy hogyan tudtok segíteni, vagy hogy megtanuljátok azt például, hogy mi a stroke-nak az alapvető tünete, hogy lássátok, hogyha valaki bekómázik, akkor hogyan tudsz rajta segíteni, vagy hogy ne fulladjon meg, hogy kell azt a bizonyos műfogást alkalmazni, hogy ő mondjuk, amit félrenyel a kis testvéred, vagy ne adj Isten, valami ilyesmi történik, akkor tudjál tevékenyen segíteni, hiszen nagyon sokszor ezek a percek, meg ezek a döntések menthetik meg a másiknak az életét. Ha olyan helyiségbe megyünk, ahol azelőtt még nem jártunk, akkor érdemes néhány pillantással felmérnünk a helyet, a biztonság és az esetleges vészhelyzetek szempontjából. Ez a fajta tudatosság nyugodtá és átgondoltá tesz bennünket. Vészhelyzetben óriási szükség van a lélek jelenlétünkre, hiszen minél tudatosabbak vagyunk, adott esetben annál nagyobb eséllyel lehetünk önmagunk és társaink segítségére. Tehát, hogyha ismered azokat a dolgokat, hogy hogyan tudod a másikat segíteni, vagy azt tudod, hogy hogyan kell lefékezni egy autót, vagy bármilyen gyakorlati ismerettel rendelkezel az elméleti dolgok mellett, akkor az nagyon sokszor életeket menthet. És a felelősségünk pedig ugyanakkor mindig megkívánja azt, hogy ezeket meg is tegyük. Ne csak elméletben, hanem gyakorlatban.
Adj célt és értelmet egész életemben, Teremtő Istenem. Adj célt és értelmet egész életemben, Teremtő a jelen pillanatnak, a mának és az eljövendő napnak, ami boldoggá tett, vagy boldogságot hoz, mindannak, ami fáj, vagy fájni fog. Adj célt és értelmet egész életemben, Teremtő Istenem. Oh. Adj célt és értelmet egész életemben, Teremtő csendnek, az elbukásnak s a győzelemnek, a sémaságnak és a könnek. Adj cét és értelmet egész életemnek, Teremtő Istenem. Adj cét és értelmet egész életemnek, Teremtő
Most térjünk át egy olyan témára, hogy ti hogyan táplálkoztok, mit is hogyan szoktatok enni, illetve hogy szoktatok-e mozogni.
Én igazából nem gondolom, hogy egészségtelenül eszek, mert eszek sok zöldséget, sok gyümölcsöt, és kerülöm az édességeket, meg ilyeneket, de ugyanakkor azt eszek, ami jól esik, és mozogni is szoktam, hogy aktívnak érezzem magam.
Igazából én azt szoktam enni, amit anyukám főz, és én is szoktam mozogni.
Mennyire törekedtek a testetek és a lelketek egészségének a védelmére?
Én úgy gondolom, hogy amit tehetek, mind a kettő érdekében megteszem. A testem érdekében ugye nem eszek túl sokat és túl rossz minőségűt, mozgok, szedek vitaminokat, ha beteg vagyok, beveszem a gyógyszert, pihenek a lelki egészségemnek, meg hogy ugye pihenni kell arra is, meg hogy beszélgetni másokkal, és szerintem ez karban tudja tartani a lelkünket.
Mi szükséges még egy ember lelki egészségéhez? Milyen hozzávaló, ami elengedhetetlen szerintetek?
A kettő legfontosabb az szerintem Isten, és a szeretet, ami körülvesz minket, mind a családban, mind a baráti körödben akár. Nagyon szerencsések azok az emberek, akik hisznek Istenben, és azt az utat válasszák, ami Istenhez vezeti őket, mert én érzem, hogy azokon segíteni fog, meg mindent megtesz az érdekükben, de akik nem hisznek benne, azokat is szerintem szeretné a jó útra terelni.
Így van, Melanie, hogy szerencsések azok, akik gyerekkorukban már rátalálnak a testi és a lelki egészség különböző formáira, akár a mozgásformákra, melyeket később is kitartással gyakorolnak, a különféle játékok és sportok élményszerűvé teszik a mozgást, ami nagy segítséget jelent nyilván a testi egészség fenntartásához. Tudjuk, hogy a sport fegyelemre és tiszteletre tanít. Meg tudod ismerni a saját lehetőségeidet. Ezen kívül még mire tanít a sport?
Együtt gondolkodni, csapatban és egymással működni.
A versenyzést is tanulni kell. Bármi áron győzni akarni, a sikereket vagy pénzt hajhászni, sportszerűtlen magatartás.
Ha különleges testi-lelki adottságaink vannak, vagy sikereket érünk el, ám nincs bennünk józanság és alázat, könnyen felfuvalkodottá válhatunk. Ezzel nagyon sok szomorúságot tudunk okozni a társainknak. A sikerre való vágyakozásnál, sportban, tanulásban megkísérthet bennünket a tisztességtelen előnyszerzésnek a lehetősége. Bizonyára hallottatok már arról, hogy vannak olyan sportágak, amelyekben nagyon sok pénzt lehet keresni, és a kíméletlen törtetés, a dopping vagy a korrupció állandó problémát okozhat. Ugye halljuk ezeket a hírekben és a médiában olvashatjuk, hogy mennyi ilyen visszaélés van, akik így visszaélnek az erejükkel vagy az adottságaikkal, és különböző tiltott dolgokat használnak a jobb sporteredmények érdekében, csak azt nem veszik figyelembe, hogy ezáltal a saját testi egészségüket teszik kockára, és akár visszafordíthatatlan egészségügyi folyamatokhoz vezethet ez. Nagyon fontos az, hogy ugye az étkezés terén is egészségesen próbáljunk meggondolkodni, és ezek alapján egészséges szokásokat alakítsunk ki. Mire kell törekedni, mit gondoltok?
Jó, ha eszünk zöldségeket, gyümölcseket, ezek ugye természetes részeibé válnak az étrendünknek, tehát a nagy kalóriatartalmú, kis tápértékű ételeket nem építjük be főszerepbe napi étrendünkben.
Mit gondoltok arról, hogy lehet-e értelmesen, okosan nassolni?
Szerintem lehet, mert amúgy én úgy tartom, hogy nassolni igazából szerintem kell is, mert egyrészt jól esik, meg ilyesmi, de mértékkel kell ezt is csinálni, nagyon oda kell figyelni, hogy mennyit eszünk. Nem kell úgy, hogy mondjuk a zöldségeknek és a gyümölcsökből kevesebbet fogyasztol, és mondjuk több csokit eszel meg ilyesmi, mert ez egyáltalán nem jó szerintem.
És nagyon fontos az, hogy ne szokjunk rá az ellenállhatatlan cukor és zsírbombákra, hanem inkább ugye gyümölcsöt és olyasmit együnk az étkezések között, amit táplál. Lehetnek ezek a rostok vagy a vitaminok a felesleges kalóriák helyett. Beszélgessünk a szüleinkkel arról, hogy mennyire szoktatok ti finnyások vagy válogatósak lenni, és ugye próbáljatok meg inkább átszokni az észszerűbb étrendre, mert ugye nagyon gyakran tapasztaljuk azt is, hogyha már látod a menzán vagy a konyhába, hogy nagymama valami főzeléket készített, akkor úgy óhatatlanul van az, hogy meg sem kóstoljuk, hanem rögtön azt mondjuk, hogy ez biztos, hogy nem fogod megenni. És hát ilyenkor érdemes azért legalább egy kanállal megkóstolni, mert lehet, hogy változott az ízérzékelésed, és hogy most már lehet, hogy meg fogod szeretni, vagy éppen nagyon gyakran van olyan is, hogy amit gyermekkorodban szerettél, azt már így kamaszkorodban nem szívesen fogyasztod, vagy úgy mondjuk, hogy nem bírjuk lenyelni. De azért nagyon fontos ezeket a változásokat is figyelemmel követni, vagy a komfortzónánkból, azokból a szokásokból kilépni, amit mondjuk meg volt szokva, úgy mondod, mert hogy mindig ezen nőttél fel kiskorodba, de mondjuk érdemes egy salátát megkóstolni mondjuk, vagy elfogyasztani olyan egzotikus gyümölcsöket, amik ma már nagyon elérhetőek minden boltban, minden üzletben kapható, de ugye a gyerekkorodban sosem kóstoltad meg, csak tanultál róla, vagy hallottál róla. Gondolok itt ezekre a dolgokra, hogy mangó például, vagy ananász, esetleg az édes burgonya. Az én gyerekkoromban ezekről nem is beszéltünk, meg nem is tudtuk megvásárolni, és akkor most meg már annyira elérhetővé válik, hogy akármikor, amikor gondolod, akkor meg tudod vásárolni. Nyilván, hogy ez pénztárca kérdése is, jól mondod, Barna. Én azt gondolom, hogy a pénztárca mellett az étkezés jó részt a szokás kérdése is. A szokatlannak tűnő, de egészséges ételeket célszerű megkóstolni, megszokni vagy rendszeresíteni. Igyatok rendszeresen, a nap folyamán többször, és inkább ritkábban nyúljatok a töményen cukrozott üdítő italok után, mert érdemes elolvasni ezeknek a feliratát is, hogy mennyi cukrot tartalmaznak, illetve hogy mennyi tartósítószer van benne ahhoz, hogy elérjék ezt az ízvilágot. Tehát nagyon tudatosnak kell lenni, gyerekek, mert a fogainkat roncsolják nyilván, a szívedre is rossz hatással van, és ugye ilyen doppingoló hatásúak is lehetnek ezek, amelyek az egész keringésedet fel tudják borítani. Még itt szeretném megemlíteni, hogy a különböző energiaitalok fogyasztásának a mellékhatásaira is felhívni a figyelmet, mert nagyon gyakran látom azt, hogy fiatalok körében is iskolások, középiskolások, egyetemisták és a munkásosztályból is látom azt, akár napi rendszerességgel több energiaitalt fogyasztanak, és hogy ezek is borzasztóan károsak, hogy meg se gondolják, mert nem annyira tudatosak az emberek, hogy elolvassák, hogy hányszoros koffein tartalma van ennek a pici doboznak, mint mondjuk egy kávénak. És hogy nagyon-nagyon gyorsan tönkre tud tenni, és mi nem hallunk esetleg, vagy nem figyelünk azokra a sajnálatos eseményekre oda, hogy hányan szenvednek ezért ilyen tartós egészségkárosodást is, és figyeljünk ezekre oda. Tehát éppen ezért a belátás és a fegyelem kérdése is, az étkezés és a italnak a fogyasztása is, és fiatalon nagyon nehéz elképzelni azt, hogy sok egészségügyi problémát okozhatnak a rossz táplálkozási szokások, vagy a mozgásszegény és az önpusztító életmód. Van erről egy mondás. Mi ez, Barna?
Fiatalon az ember két kézzel szórja a pénzt arra, hogy lerombolja egészségét sikerrel. Felnőve minden pénzt megadna azért, hogy visszaszerezze egészségét sikertelenül.
Motiváló-e számotokra ez a előrelátó gondolat?
Én úgy gondolom, hogy igen, mert már a most meghozott döntéseink befolyással lesznek, akár egész életünkre valamilyen módon, és ezért már most meg kell fontolni, hogy mit fogyasztunk, mert lehet, hogy ez később maradandó betegségeket okozhat nekünk.
Tehát kedves gyerekek, összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a mi felelősségünk, hogy az életünket értelmesen vezetjük-e. Ehhez mindenek előtt helyes célok, lelki és testi erőforrások és bizonyos határok megtartása szükséges, ebben a lelki élet mindnyájunknak támogatást tud nyújtani. És hogy mindenképpen fontos megjegyezni, hogy a testi, lelki és egészségtudatosságunk mind magunk, mind társaink számára óriási értéket jelent, és kérlek benneteket, hogy ezen a héten a rossz szokásainkat próbáljuk meg legyőzni jóval, és tűzzetek ki olyan célokat magatok elé, aminek elérése érdekében egy új szokást hajlandó vagy bevezetni a napi rutinodba. Hát ilyen gondolatokkal óvjon meg és vigyázzon ránk a mindenható és jóságos Isten, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett az életvédelméről. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2024. november 19-i adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyházfórum című műsorunkat hallgathatják meg, melyben Pap Miklós, görögkatolikus parókus, morálteológus, valamint Kézdi Anikó és Somogyiné Peti Krisztina pszichológusok a családi életben megélt irgalmasságról beszélgetnek. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Két órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. Ezután a Lélek szavával jelentkezünk, melyben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik. 3:05-kor kezdődik Egymás közt című műsorunk, melyben Kádár Anna Mária pszichológus a mesék erejéről beszél. 4:00-kor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papi Edikó, Papp Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bercesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ami odafönn van, arra irányuljon figyelmetek, nem a földiekre. Hiszen meghaltatok a bűnnek, és életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve. Amikor azonban Krisztus, a mi életünk újra megjelenik, vele együtt ti is megjelentek a dicsőségben. Olvasom a Kolosszeieknek írt levélben. Villányi Sándor írta: a legfőbb művészet, tudod mi? Derült szívvel megöregedni, pihenni ott, hol tenni vágyol, hallgatni, ha valaki vádol, nem lenni bús, reményt vesztett, csendben viselni a keresztet, irigység nélkül nézni végig mások erős, tevékeny éltét, kezed letenni az öledbe, s hagyni, hogy gondodat más viselje. Semmiféle rossz szó ne hagyja el ajkatokat, hanem csak olyan, amely alkalmas az épülésre, hogy amiben kell, javára váljék hallgatóitoknak. Ne okozzatok szomorúságot Isten szent lelkének, akivel megvagytok jelölve a megváltás napjára. Legyen távol tőletek minden keserűség, indulat, haragtartás, szóváltás, káromkodás és minden egyéb rossz. Inkább legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Uram, ha hiszek, hitem velejáróit is vállalnom kell. A különleges, amit tőlem kívánsz, nem egyéb, mint életem egésze. A világtörténelemben nekem is sajátos helyet jelöltél ki. Akármilyen kicsinynek érzem is magam, fel kell ismernem, hogy az élet nagy tettei nem a rendkívüliekben, hanem a szerény, egyszerű dolgokban rejlenek. Uram, add kegyelmed, hogy a kicsinyben is nagy tudjak lenni.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.